írott leveléből a negyedik rész, negyedik, ötödik versét olvasom. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, a ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel, semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el helyünket. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, mondja Pál apostol, írja a Filippi gyülekezetnek, és talán arra gondolunk most, hogy biztos az egy olyan kor volt, amikor ez a levél született, az a gyülekezet biztos olyan gyülekezet volt, ahol voltok az örömre, ahol voltak emberek, akik szerették egymást. Az biztos egy olyan kor volt, ahol az emberek, ahol a hatalom, ahol a nép nem egymás ellen dolgozott. Igen, úgy könnyű lehetett egymást szeretni, és könnyű lehetett egymásnak örülni. De ma emelik föl sokan a mutató ujjukat, de ma ugyan mi oka van az embernek az örömre? Örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Adja Pál apostol a Filippi gyülekezet elé a megmaradás egyedüli útját. Örüljetek. De most, akár fiatalon, akár idősebben, akár nyugdíjasként, akár még aktív dolgozóként halljuk ezt a felszólítást. Örüljetek az Úrban. Vagy egyáltalán csak örüljetek, és az ember felteszi a kérdést, ugyan minek lehet ma örülni? Minek örülhet ma az ember? És nem kell nagy közvélemény kutatást végezni, csak nézzünk körül. Nézzünk körül azon a helyen, akár abban a családban, vagy azon a munkahelyen, abban a közösségben, ahol élünk, és válaszoljunk egyetlen egy kérdésre. Hány mosolygó embert látunk magunk körül? Hány mosolygó ember van ott, ahol mi élünk, ahol dolgozunk, családunkban, munkahelyünkön? Nem tudom, hogy feltűnt-e, de elsorvadtak a mosolyok. Nincsenek mosolyok. Ez a nép, a magyar ember mosolytalan lett. Elfelejtett mosolyogni. Miért? Hogyan lehet ez? Hogyan lehetséges az, hogy az ember élet legalapvetőbb, az emberi lélek legalapvetőbb szükségétől megfosztjuk magunkat is egymást, a mosolytól, az örömtől. Hány mosolygó ember vesz téged körül ott, ahol te élsz? És tényleg nem kell más vizsgálnunk, nem kell megvizsgálni egymás anyagi helyzetét, nem kell megvizsgálni azt, hogy kinek van munkája, kinek nincs. Nem kell megvizsgálni azt, hogy kit vettek föl oda, abba az iskolába, ahova menni szeretett volna, csak egyetlen egy kérdésre válaszoljuk őszintén, vannak-e mosolygó emberek körülöttünk? Az elmúlt napokban beszélgettem egyik szomszédos falu egyik előjárójával, aki döbbenten mondta ugyanezt, hogy nem találkozik a falujában mosolygó emberekkel. És most elmúlt pénteken részt vettünk az önkormányzat testületi ülésén, és döbbenten vettem észre, hogy nincsenek mosolygó emberek ott sem. Nincsenek mosolygó emberek, mert talán nincs ok az örömre és a mosolyra. Ellenben láttam idegtől és feszültségtől vörös arcokat, láttam alulról felfele szegezett tekinteteket, mint amikor a vad támadni készül, és nem láttam örömöt és nem láttam mosolyt az emberek szemén, az emberek száján. Mi történt velünk? Hova tűnt a mosoly? Örömtelen lett ez az ország, és örömtelen lett ez a falu is. Ez tény. És azt most nem azért mondtam el, hogy mélybe döngöljük a napunkat, hogy rossz kedvünk legyen, hogy rossz hangulatunk legyen, ez egy egyszerű tény megállapítás volt. A ma embere nem tud örülni. elveszett és eltűnt minden, ami örömöt, ami örömre adhatna okot. És talán most eszünkbe jut, ahogy így körbenézünk, vagy akár ránézünk a kis gyermekekre, hogy talán még a gyerekek tudnak örülni. Talán még a fiatalok tudnak örülni. Igen, még tudnak örülni. Én is elnéztem a napokban az önfeletten játszadozó két fiamat, ahogy kinn a kertben, a nagy szabadságban rohangáltak, és mindenféle dologgal tudtak játszani, és minden játék volt a számukra. Igen, azt láttam rajtuk, hogy boldogok, hogy az ő életükben vannak örömök. És elképesztő módon irigyeltem őket, hogy ennyire egyszerűen lehet örülni a világnak és az életnek. Aztán majd mi nagy okos felnőttek megtanítjuk őket arra, hogy azért a világ nem ilyen szép, gyermekem, vigyázz! Azért ne bízd meg mindenkibe! Vigyázz, fiam, mert csalódni fogsz, az élet teli van csalódásokkal. Aztán majd mi levesszük a mosolyt az arcukról azzal, hogy folyamatosan teljesíthetetlen elvárások felé állítjuk őket. És hogyha nem éri el, akkor majd nem érezheti magát teljes értékű embernek. Éppen a napokban beszélgettem egyik kedves gyülekezeti tagunkkal is, mondta, hogy egy édesanyja így biztatta a fiát, hogy tanulj, fiam, mert ha nem tanulsz, akkor csak kőműves lehet belőled. Mint hogyha az nem lenne ugyanolyan teljes értékű munka, mintha abban ne lehetne ugyanúgy ki teljesedni, mint mondjuk egy egyetemi katedrán. És majd, hogyha ez a fiúnak nem úgy jön össze, és nem úgy tud tanulni, és csak idézőjelbe kőműves lesz, akkor ott lesz benne. Ott lesz benne, hogy én csak ennyire vittem. Hova süllyedtünk, és hova jutottunk? Miért nem tudunk örülni, és mi felnőttek és szülők, miért nem tudunk örömet sugározni a gyermekeink felé? Tisztelet a kivételnek természetesen. És ami talán most a legmegdöbbentőbb az, hogy amikor Pál apostol ezeket a sorokat leírja a filippi gyülekezetnek, talán sokan tudjuk, hol is van Pál apostol? Börtönben. Éppen börtönben sinylődik, talán van elképzelésünk arról, hogy egy 2000 évvel ezelőtti börtön, az nem egy kempingezés volt valahol a Tisza-tó partján, az bizony kőkemény volt. Egy ilyen börtönből az emberek nem kerültek ki egészségesen, legyengülve, megrokkanva, kaloda között. És azt írja ez az ember, hogy örüljetek, az Úrban ismét mondom, örüljetek. És egy kicsit irigykedve tekintünk Pál apostolra, és azt mondjuk, de jó volt neked. Hogyan tudtál ilyeneket írni a börtönből? Ahol minden valamire való és épesztő ember titkozódik, figyelje a rendszert. A börtönben, ahol valamilyen úton, módon csak jogtalanul elítélt emberek vannak állandóan, ugye legalábbis ő bevallásuk szerint, a börtönből, ahonnan aztán, aminél mélyebbre talán nem lehet süllyedni. Hogyan? Hogyan lehet ezt írni? Mi lakott ebben az emberben? Ki lakott Pál apostolban? Sok emberrel találkozva mostanában és beszélgetve, nagyon hamar előjön ugye az a helyzet, az a válság, ami most tombol a világban, legalábbis egyesek szerint, mások szerint nincs is válság, mert a pénz nem tűnt el, csak átvándorolt egyik zsebből a másikba. No, teljesen mindegy, de nagyon sok kilátástalan emberrel találkozom. És nagyon sok olyan emberrel beszélek, akik azt mondják, hogy ennek nem lesz vége. Soha nem lesz vége. Nincs esély arra, hogy mi az egyszerű emberek, akiknek nincsen hatalmunk, akik nem csináljuk a közéletet, akik nem jelenünk meg rádióban, tévében, nincs esélyünk arra, hogy jobb legyen nekünk, mert mindig rajtunk csattan az ostor, mert mindig bennünket szorítanak meg, mindig tőlünk vesznek el. Esély sincs arra, hogy változás legyen. Mindig is ez volt, és mindig is ez lesz, mondják. És elgondolkoztam azon, hogy vajon tényleg így van? Tényleg esély sincs arra, hogy egyszerre az ország olyan ország legyen, ahol büszke emberek lakhatnak? Akik fejüket felemelve tudnak egymásért harcolni? Tényleg ez egy hiú ábrán? Ilyen nem lesz soha? Egy rádió műsort hallottam nemrég, amiben történészek beszélgettek történészek beszélgettek egymással, és azzal indította a műsorvezető a kérdést, hogy ők, mint akik talán a legjobban ismerik a hazánk, kis hazánk történetét, ők maguk 20 évvel ezelőtt gondolták-e volna, vagy egy kicsit később, 25 évvel ezelőtt, hogy itt egyszer vége lesz annak, amit kommunizmusnak hívunk. Gondolták-e volna? Azt válaszolt az egyik történész, hogy nem csak ő, de valószínű egyetlen egy olyan ember nem volt ebben az országban, aki ezt így gondolta volna és így hitte volna. Itt azért egy kicsit önmagamban jelentkeztem és hozzászóltam, bár ők nem hallották, tudom, hogy voltak ilyen emberek. Azok az emberek, akik a hit alapján és talaján álltak. Mert azok az emberek tudtak valamit, amit mások nem. Azok az emberek tudták azt, hogy a mi Istenünk az hatalmasabb Isten, mint Moszkva. A mi Istenünk hatalmasabb Isten, mint a kommunizmus. Aztán egy másik történész vette át a szót, aki már egy kicsit számomra is elfogadhatóbb nézetből vizsgálta, és azt mondta, nézzük meg végig hazánk történelmét, egy kicsit tekintsünk vissza. Vajon a török időben, a 150 éves török megszállás alatt gondolta-e volna reálisan valaki, hogy egyszer el fog innen takarodni a török? Hiszen az előző példák azt mutatták, hogy ahova a török betette a lábát, onnan nem ment ki. Vagy legalábbis ahova a török betette a lábát, ott hagyta a nyomát, ott hagyta a hitét, az iszlám hitet. És nézzük meg! Magyarország volt az egyetlen ország, ahol bár itt volt 150 évig a török, de úgy ment el innen, hogy se a nyomát, se a hitét nem tudta itt hagyni. Ki gondolta volna? Vagy nézzük meg, mondta, folytatta, nézzük meg Trianon, amikor szétszabdalták ezt az országot. Amikor minden épeszű és reálisan gondolkozó ember azt mondta, hogy nincs esélyünk felállni, elvettek tőlünk mindent. Elvették az ásványkincseinket, a közlekedésünket, elvették a népünket. Ilyen helyzetben nem lehet felállni. És azt mondta, nézzük meg, alig 20 év alatt felállt ez az ország, és működőképessé vált. És meg tudott erősödni annyira, hogy már nem lógott ki Európából a múlt század közepére. Azt is túléltük. És túléltük a kommunizmust is. És ahogy egy másik történész fogalmazott, ki gondolta volna, hogy elmúlik ez a rendszer, ez az izmus, anélkül, hogy egy csepp vér is folyna? Ki gondolta volna, hogy elmúlik majd ez a rendszer, anélkül, hogy ne vetné be atombombáit? A világ legnagyobb atomarzenáljával rendelkező hatalom volt a kommunista hatalom, és nem történt semmi, emberek, ébresztő, mitől félünk? Így múlnak el hatalmak, így múlnak el izmusok. Lehetséges az, hogy nincs okunk az örömre? Ezek után? És ez most csak három kiragadott példa volt népünk történelméből. Lehetséges, hogy ezek után nekünk nincs okunk örömre? Lehetséges, hogy ezek után reménytelenül orrunkat lógatva keljünk és járjunk? Testvérem, ha nincs okod örülni a jelenben, akkor tekints vissza egy kicsit, akár a saját életedre, vagy tekints vissza a néped életére, és lásd meg, mindenből kihozott eddig az Isten bennünket, mindenből. Nem hagyott rajtunk törököt, nem hagyott rajtunk megcsonkult, halálra ítélt állapotot, nem hagyott rajtunk oroszokat. Itt vagyunk, látszólag legalábbis szabadon. Tényleg nincs okunk az örömre? Tényleg mi az örömtelenek országa lettünk? Vagy tekints vissza egyéni életedre. És vizsgáld meg, hogy mit tett veled eddig az Isten. Teljesen mindegy, hogy te ezt eddig annak nevezted-e, vagy éppen szerencsének. Teljesen mindegy, hogy te eddig hittél-e benne, vagy nem. Csak nézd meg, hogy mi minden kellett ahhoz, hogy te ide kerülj most. Ide, az Isten házába, ebbe a templompadba. Hány angyal vigyázott rád, hányan őrizték az életedet, hogy ki volt az Isten, aki gondolt rád, aki oltalmazott, aki megóvott attól, hogy elpusztulj. Tényleg nincs okunk az örömre? Tekintsünk visszafele. Hogyha előrefele tekintve azt látjuk, hogy nincs ok az örömre, tekintsünk egy kicsit vissza. Ez nem ilyen múltba révedő nosztalgia, nem. Ez sokkal több annál. Ez az Isten munkájának a felismerése az életünkbe. Vegyük észre, hogy hányszor voltunk már mélységben, és hányszor jöttünk ki ebből. Vegyük észre. Az előbb Pál apostol tisztát kutattuk, emlékszünk, és azt kérdeztük, hogy hogy lehet az, hogy a börtönből valaki képes örömre bíztatni másokat. Mi lehetett az ő titka? Ki lehetett az ő titka? Emlékszünk még erre a mondatra, hogy folytatódik, figyeljünk csak. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. És itt van a kulcs szó, hálaadással. Ha nincs okod az örömre, akkor, hogyha a jövőbe és a holnapba nézel, akkor tekints vissza egy kicsit, és vedd észre, hogy mit tett érted az Isten, és légy hálás ezért. Töltsön el az a hála, amelyik hála képes arra, hogy a holnapot is értelmessé tegye. Töltsön el az a hála, vedd észre, hogy van okod a hálára, vegyük észre mi is, ez a nép, ez a gyülekezet, ez a falu, vegye észre vége, hogy van okunk a hálára, és akkor megvan a titok, és akkor megvan a holnapnak a titka, mert a hálás ember az boldog ember, mert a hálás ember az képes mosolyogni, még akkor is, amikor mindenki arcáról már lerohadt a mosoly. A hálás ember képes arra, hogy örüljön bármilyen helyzetben. A hálás ember képes életben maradni. Ez a kulcs szó és ez a titok. Hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És hogyha valaki azt mondja, hogy nincs oka hálaadásra, akkor az ember még nem ismeri önmagát eléggé. Ha valaki azt mondja, hogy az ő életében semmi jó nem történt, az ember, bocsánat, hadd mondjam így, nem mond igazat. Mert két külön dolog az, hogy én nem ismerem föl a hálára való okot, és teljesen más dolog az, olyannyira más, hogy olyan nincs is, hogy velem semmi hálára indító nem történt. Vedd észre! Vedd észre, hogy mit tett eddig érted és veled az Isten. És akkor hálás leszel. És akkor képesek leszünk mosolyogni. És akkor képesek leszünk mosolyjal az arcunkon kelni, járni az utcán, a munkahelyen. És akkor az emberek lehet, hogy először azt fogják gondolni, hogy meghibbantunk. Mert mi okod van az örömre, és mi okod van a mosolyra. És lehet, hogy először azt fogják gondolni, hogy elment az a maradék kis esze is. Nem baj, hadd gondolják. Mert te tudod, hogy milyen öröm lakik benned. Mert te tudod, hogy azért vagy boldog, és azért mosolyogsz, mert hálás vagy. Hálás az Istennek. Emlékszünk, hogy amikor a tékozó fiú hazaért, az apja elkészítette a nagy lakomát neki, levágatta a hízott borjút, visszafogadta őt, örült a fiának, mert mindenki azt hitte, hogy elveszett, de mégis megtaláltatott. És akkor hazajön a mezőről az idősebb testvér. Ezt olvastam föl az elején. Hazajön az idősebb testvér, és amikor meghallja, hogy mi történik, elkapja a harctéri idegesség, elvörösödik a feje, és amikor az apja kijön, hogy őt is behívja az ünnepre, mert ünnep van, mert akiről azt hittük, hogy vége van, újra visszajött. Akiről azt hittük, hogy neki annyi, itt van közöttünk újra, ez ünnep, vegyük észre. Akkor a fiú azt mondja, hogy nem, nem fogok veletek ünnepelni. Mert ez igazságtalan, mert ez nem fair, mert ő elment és eltékozolta a vagyonodat, mert ő elment és elszólt a parázna nőkre, szórakozásra. Én itt voltam veled, itt dolgoztam melletted, soha nem kértem tőled semmit. Nekem soha nem adtál eddig semmit. És mit mond az apa? Emlékszünk, mit mond neki? Fiam, vígadnod és örülnöd kellene. Vígadnod és örülnöd kellene. De ez a nagyobbik fiú nem képes az örömre. Mert semmire semmi hála nincs a szívében. Ez a nagyobbik fiú képtelen arra, hogy örüljön annak, hogy elveszett neki testvére megtaláltatott. Mert ennek a nagyobbik fiúnak a szíve önmagával van tele. És csak azt tudja látni, hogy én már mit tettem. Hogy én milyen megfelelő ember vagyok arra, hogy engem megjutalmaz. És ez a nagyobbik fiú nem tudja, nem tud örülni az elveszett megtalálásának. És lehet, hogy bennünk is felmerül a kérdés, igazságos dolog? Igazságos dolog visszafogadni azt, aki eltékozolta a vagyont, aki azt kívánta az apáról, hogy bárcsak halnál már meg, mert akkor enyém lenne a vagyonod. És volt olyan szemtelen, hogy odaállt az apja el, és kikérte tőle a vagyont. Mintha már nem is élne, mintha már meghalt volna. Igazságos dolog egy ilyen embert visszafogadni? Igazságos dolog szeretni azt az embert, aki nem méltó arra, hogy szeressük? Egy csodaszép történetet találtam. Hadd olvassam most föl itt a testvéreknek. Isten országa olyan, mint az a két testvér, akik boldog, megelégedett életet éltek, míg nem egyik napon mindkettőjük meghívást kaptak az Istentől arra, hogy az Úr tanítványai legyenek, mindkettőjük. Az idősebb testvér nagy lehetően válaszolt erre az elhívásra, bár a szívét el kellett szakítani a családjától, és attól a lánytól, akit szeretett, és akivel házasságról álmodozott. Végül egy távoli szigetre került, ahol a legszegényebb emberek szolgálatába állt. Abban az országban üldözés tört ki, letartóztatták ezt a fiút, igazságtalanul megvádolták, megkínozták, végül kivégezték. Az Úr pedig így szólt hozzá, jól van te derék és hűséges szolga. 1000 talentumot érő szolgálatot tettél nekem, ezért én milliárd és milliárd talentumot érő jutalmat adok neked. Menj be az Urad örömébe. És mi történt a fiatalabb fiúval? Nem lehetne mondani, hogy ő ugyanilyen nagy lelkű választ adott az Úr elhívására. Ő úgy döntött, hogy nem törődik ezzel a meghívással, elvette feleségül azt a lányt, akit szeretett, boldog házas életet élt, az üzlete virágzott, gazdagságra és hírnévre tette, alkalmanként alamizsnát adott a koldusnak, kedves volt feleségéhez és gyermekeihez, néha még egy kis összeget is küldött testvérének a távoli szigetre, mondván jól jön majd neki azok között a körülmények között. Amikor ő meghalt, így szólt hozzá az Úr. Jól van te hű és derék szolga. 10 talentumot érő szolgálatot tettél nekem, ezért én milliárd és milliárd talentumot érő jutalmat adok neked. Menj be, Urad örömébe! Az idősebb fiú ott a mennyben, amikor ezt meghallotta, meglepődött. Meglepődött, amikor arról értesült, hogy az ő öccse is ugyanazt a jutalmat kapta, mint ő. És nagyon megörült neki. És ezt mondta az Úrnak, Uram, tudván, amit most már tudok, ha újra születnék és újra élhetném az életemet, ismét csak azt tenném, érted, amit életemben tettem. Ismét csak azt tenném, érted, amit életemben tettem. És nem fáj nekem, Uram, hogy az én öcsém, akinek sokkal könnyebb élete volt, mint nekem, aki nem szenvedett, akit nem gyilkoltak meg, akit nem vádoltak igaztalanul, nem fáj nekem, hogy ő ugyanazt kapta, mint én, sőt, örülök neki. Örülök neki, mert megtapasztaltam azt, hogy te így szereted az embert. Megtapasztaltam azt, hogy te nem válogatsz az emberek között. És ez a szeretet engem hálássá tesz. És ez a szeretet engem örömmel tölt el. És ez a szeretet engem akár még arra is képessé tenni, hogy visszamenjek, és újraéljen mindazt, ami eddig történt velem. Mert ilyen Urat öröm szolgálni, amilyen Te vagy. Ezt jelenti az Isten közelében élni. Ezt jelenti az Istenért szolgálni. Ezt jelenti, hogy olyan földön túli örömöm van, ami megmagyarázhatatlan azok számára, akik nem tudnak hálásak lenni. Ezt jelenti, hogy örülni tudok annak is, aki pedig nem érzemli meg. Szeretni tudom azt is, akit mindenki megvet és kivet. Ezt jelenti Istennel élni. És ezt kínálja most a mi számunkra az Isten. Szereted, drága testvérem, merj örülni. Merj örülni, merj hálás lenni. És meglátod, az egész életed meg fog változni. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Amen. A 4-es számú énekkel válaszoljuk Isten üzenetére. A 4